Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában. Megint választottunk egy olyan témát, amit soha-soha nem beszélgettünk itt. Tehát most itt az utóbbi időben ilyen formában vagyok, mert volt itt szó bélyegekről, 8 év alatt arról se beszéltünk, aztán múltkor végre sikerült, úgyhogy most egy a gyűjtéshez nem teljesen szorosan kapcsolódó témáról fogunk beszélni, de azért az én fejemben mégis oda kapcsolódik nagyon erősen, mégpedig az interiőr tervezés. És a vendégem Szanyi Laura, aki belső építészeti tanácsadó, és nem olyan régen alapított egy új céget, de egyébként már 1000 éve dolgozik az iparban. Úgyhogy most azt fogom kérni először Laurától, hogy egy picit mutassa be magát, hogyan kezdte ezt az egész szakmát, milyen területeken dolgozott, irodák, nagyobb épületek, vagy lakások, hogyan kezdődött ez?
Köszönöm
egész, Laura.
Szépen a meghívást, Katát. Most már 10 éve beszélgettünk arról, ugye igen. Egyszer leülünk, és átbeszéljük, hogy mi történik.
Hát lassan meg kell venni ez a műsorban.
És jó, hogy eltelt ez a 10 év, mert azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődött a piac. Hát én eredetileg a 20-as éveimet az álmaimnak szenteltem, ami már kisgyerekkorban kialakult, és kereskedelmi rádiózással foglalkoztam. Úgyhogy most 20
akkor
év után...
Akkor welcome back.
20 év után nagyon-nagyon-nagyon jó visszatérni egy rádióstúdióba, bár nem a mikrofon mögött ültem. És nekem egy nagyon tudatos karrierváltás történt az életemben, amikor megszületett a kislányom. Az ingatlan fejlesztés és a belső építészet felé tereltem a karrieremet, és egy nagyon szerencsés időszakban nagyon-nagyon sok lakás fejlesztésében, belső építészetében tudtam részt venni, tehát látom a piacot egy körülbelül 20 éve, hogy úgy nagyjából mi történt.
És mi történt egyébként? Tehát az elején volt ez a nagy ingatlan boom, egy csomó külföldi is jött, jó pofa igényekkel, gondolom, egy kicsit másfajta a belső építészeti
igényekkel. Igen, hát amikor én kezdtem, akkor rengeteg külföldi vásárolt, főleg belváros ingatlant befektetés jelleggel. Ebből kifolyólag körülbelül 100 lakást modernizáltam a piaci igényeknek megfelelően.
100-at, te jó
Isten. Én teljesen autodidakta módon tanultam a szakmát, és szerintem azért tudtam sikeres lenni, mert egész egyszerűen megkérdőjeleztem mindent, ami akkor a piacon történt. Ugye 20 éve még egy lakásfelújítás annyiból állt, hogy kifestették a szobákat, vagy modernizálták a fűtést, de az európai igényekhez megfelelően én megpróbáltam minden hálószobához mondjuk egy fürdőszobát kialakítani. A befektetőknek ugye azért sok szempontból fontos volt az, hogy olyan interjúröket alakítsunk ki, ami mondjuk egy 10 éves megtérüléskor, tehát egy 10 év múlva is igényesnek tűnik és eladható. Ezek egy picit homogén interjúrök voltak abból a szempontból, hogy arra dolgoztunk, hogy 10 év múlva is még trendi legyen. Ez azt gondolom, hogy sikerült. És hát a szakágakkal én akkor nagyon-nagyon sok időt töltöttem, hogy mondjuk egy villanyszerelés miért úgy történik, ahogy történik, hogy a kapcsoló miért van Magyarországon 140 centi magasságban, mikor én oda egy képet szeretnék rakni. Tehát sok-sok mindenbe belenyúltam manuálisan a folyamatokba, mert egész egyszerűen azt gondoltam, hogy pici igazításokkal, ami nem kerül többbe, csak az odafigyeléssel egyszerűen egy jobb végeredményt tudsz elérni.
És a szakikkal pedig lemeccselted, mert ugye mindig az van, hogy akkor 140 centihez igen. Képest máson. Nem, azt nem szabad, hát,
Mikor én kezdtem, akkor még a festő hozta a festéket. És a festék az törtfehér volt, amit én sárgának láttam. És akkor azt mondtam, hogy jó, hát akkor keverjük el színeket, és akkor, de hát ez akkor lassítja a kivitelezést. Hát nem 3 nap mindig van arra, hogy eldöntsük, hogy az a festék, ami a falra kerül, és 10-15 évig ott lesz a falon, akkor az legalább egy megfelelő szín legyen. Én a kezdetektől kezdve nagyon odafigyeltem arra, hogyha lehet, akkor hosszú távú kapcsolatokat építsek az alvállalkozókkal, vagy a kivitelezőkkel, mert ez mindig jobb eredményt hozott.
Egyébként azt áruld el, hogy hol lehet tanulni? Mert mondtad, hogy te autodidakta módon tanultad. Egyébként arra is kíváncsi vagyok, hogyha az ember autodidakta módon tanulja ki ezt a szakmát, belső építészetet, lakberendezést, interior dekoráció, mindegy, akkor oké, belső építészetet lehet építészkaron, de hogy a többit, az hol tanulja az ember, és ha nem ott tanulja, akkor egyébként hogy tanulja meg?
Azt gondolom, hogy ez így belülről jön, azért én a gimnáziumban rajz és művészettörténet fakultációra jártam, úgyhogy hogy a szépség iránti vágy az úgy bennem volt, és az első lakásomat 24 évesen vettem, és nyilván én újítottam föl, volt segítségem, de nagyon megtetszett a folyamat, és valószínűleg egy jó...
Honnan tanultál? Magazinokból, vagy hogy?
Hát akkor utazás. Még nem voltak magazinok, de az utazásaim során mindig nagyon figyeltem, hogy hogy élnek az emberek. A mai napig, hogyha főleg gyalogjárok Pestán, ha nyitva van egy háznak a kapuja, én mindig bemegyek. Mindig odafigyelek arra, hogyha egy lakást elkezdünk modernizálni, felújítani, akkor milyen építészeti elemek vannak már ott mondjuk egy belvárosi lakásban, milyen csempét használtak annó. Nyilván nem lehet ezeket most már lemásolni, vagy újra gyártani, de lehet rá egy modernizált választ adni arra, hogy tiszteljük azt, ami eredetileg ott volt. Tehát én nem szeretem főleg azért a belvárosban dolgoztam, nem szerettem ezeket a túl modernizált belvárosi lakásokat, ami most nagy trend, hogy teljesen kibelezzük, és minden új.
És mit szeret?
Én szeretem tiszteletbe tartani, ami ott van. Tehát ha lehet, akkor meggyőzöm az ügyfelet, hogy igenis fordítsunk arra, hogy a meglévő nyilázárókat felújítsuk. Én büszke vagyok arra, hogy soha életemben nem raktam be műanyag nyilázárót sehova, tehát néha el tudtam érni, hogy azt akkor ne. Mindig érdekeltek a fogantyúk, az ajtópántok, nem tudom, külföldön rendszeresen bemegyek ilyen boltokba, mert ott még lehet kapni a régieket, vagy újra tudják gyártani, úgyhogy ez valószínű, hogy belülről jön. Mindig jó arányérzékem volt, nagyon szerettem fotózni, azért én az analóg korszakból jövök, még a nagy Nikon ott volt a nyakamba sokáig, és most előkerült nagyon sok régi papírkép, és már a 20-as éveimben is olyan képeket készítettem, ami csak egy részletkép volt, mondjuk egy régi vaskapum. Tehát, hogy ez valószínű...
És ma lehet ezt iskolában tanulni? Mert tudom, tehát amikor te kezdted,
persze,
szerintem
biztos
ezt így
lehet,
nem igazán lehet.
És tudod, ez Magyarországon mindig egy nehéz dolog, hogy azt mondom, hogy belső építész vagyok, de én ezt soha nem tanultam, mert Magyarországon mindig az vagy, amit tanultál, de azt gondolom, hogy minden tudás adaptálható, és sokat beszélnek már arról különböző fórumokon, hogy az életünk alkalmas arra, hogy három karriert megéljünk. Nekem a rádiózás után egy nagy motiváció volt az, hogy egy kézzelfogható dolgot hozok létre, ugye azért ma nem tudom megmutatni, hogy mit csináltam a szórakoztatóiparban, hanglemezkiadás kapcsán, vagy a rádiózásban 20 évvel ezelőtt, mert semmi nem kézzelfogható, minden elszállt az éterben.
Viszont ezek a lakások azok, és az emberek ezeket szeretik, és ez egy jó érzés.
És hál' Istennek volt körülöttem egy olyan baráti kör, akik mondjuk építés szakon végeztek, és dolgoztam is velük, és kaptam olyan visszajelzéseket, hogy Laura, azért vagy jó, mert hogy mindent megkérdőjeleztél, és hogy igen, mi úgy tanultuk, hogy benyitsz egy lakásba, és jobbra van egy WC, balra meg egy kamra, én meg azt mondtam, hogy mondjuk egy tetőtérű lakás esetében már nem így élnek az emberek, ez nem indokolt. Miért rakunk mindenhova ajtót, mert az ajtóra fordított költséget el tudjuk költeni valami másra, és fontos az, hogy mondjuk legyen egy szép előszoba. Úgyhogy igen, sokat agyaltam, és sokat gondolkoztam, és állítólag, vagy szerencsésen olyan helyzetben voltam, hogy egy olyan volument tudtam forgatni, vagy építeni, ahol mondjuk a saját döntéseim mentén az ügyfelek értették azt, vagy érzékelték azt, hogy ez egy sikeres befektetés.
És akkor, hogyha jól lettem, akkor eleinte sok volt a külföldi megrendelő, ez szerintem mára megváltozott itt Budapesten.
Megváltozott, most is van a külföldiek, bár most főleg a lakások átalakítása az az Airbnb-re megy, ami nekem egy nehéz dolog, hiszen azért egy másfajta szempontrendszert kell igénybe venni, de hát igen, változik a piac.
És így arra vagyok kíváncsi, mert egy picit Magyarországon mindig az ízléssel van egy picike kis gond, tehát ez valahogy nehezen alakul ki ebben az országban, tisztelet a kivételnek nyilván. Sokan vannak, akik jó ízléssel, de hogy van egy ilyen nehézség ezzel kapcsolatban, hogy ez az utóbbi időben hogyan változott?
Igen, az utóbbi időben lettek magyar ügyfeleim nyilván, és mindig azt mondom, hogy nem csak abban segítek, hogy mit csináljunk, abban is segítek, hogy mit nem. Mert ugye minden megbízás úgy kezdődik, hogy kapok valamilyen vizuális briefet, tehát most már Pinterest, meg ugye az internetes segítséget nyújt, és mindig azt mondom, hogy hát szép képek, de beszéljük át, hogy mi tetszik rajta. És akkor elkezdődik egy olyan párbeszéd, ami nagyon érdekes, mert sok esetben azt a választ kapja tőlem az ügyfél, hogy ez neked azért tetszik, mert az építészet ilyen, vagy az építészet olyan, vagy egy brazil minimál házat mutatsz, ahol mondjuk a hőszigetelés vagy a fűtés az nem szempont, ugye itt azért 6 hónapban sötétségben, hidegben élünk, és hogyha ezeket a műszaki dolgokat mondjuk mi figyelembe vesszük, akkor már nem lesz akkora belmagasság, akkor már nem lesz feszített üveg, akkor elköltünk egy csomó pénzt valamire, amire meg ugye a büdzsé nem elég. De nyilván fontos az, hogyha mondjuk egy otthon teremtesz valakinek, akkor hol húzod meg azt a határt, hogy mondjuk szakmailag ez tökéletes legyen, és hol engeded azt, hogy az ügyfél végül is egy otthont kapjon, amiben jól érzi magát.
Bár nem kaptam teljesen választ az ízlés beli változásra, de visszatérhetünk erre a kérdésre később. Ha már egyszer itt elkezdtünk belemenni a folyamatba, akkor ezt így végig meséled, hogy ez hogy zajlik egy ilyen projekt. Szerintem te általában azért ilyen polgári lakásokat
igen, de most Budán is befejeztem a új építésű lakástól, már azért nagyjából kész volt az alaprajz, vagy szerkezet kész volt.
Na és hogy megy ez akkor?
Hát az alaprajz, az sajnos majdnem mindig hozzányúlok. Mert ha megértem, hogy az ügyfél mit akar, akkor inkább azt mondom, hogy akkor most nyújunk hozzá, ha még lehet. Mert egyrészt, hogy ez neki megtérüljön, ha 10-20 év múlva el akarja adni, akkor 10-20 év múlva ezek már nagyon triviális dolgok lennének. Például, hogy minden hálószobához legyen egy fürdőszoba, vagy az alaprajzon ugye az ügyfél, mondjuk mikor megvásárol egy lakást, akkor látja, hogy mindenre van a hely, de mikor a lakásba körbesétel, akkor rájön, hogy mondjuk a ruhákra nem fordítottak elég falfelületet, tehát a ruhatárolásra, ami egy nagyon fontos szempont ma már. Vagy a konyhát áthelyezzük, mert mondjuk egy 250 négyzetméteres lakásnál azért annyira nem indokolt, hogy a nappaliba legyen egy amerikai konyha, mert nagy a család, ott azért mindig mondjuk kupi van, és az alaprajz az nagyon fontos, és erről általában meg tudom győzni az ügyfeleket. Tehát ezért mondom, hogy nem feltétlenül csak dekorálok, hogy oké, kaptam egy alapot, akkor válasszunk csempét, mert nekem az alaprajz ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, és ahhoz később szerkezetileg nyilván nem lehet hozzányúlni, egy függönyt le lehet cserélni bármikor.
És ha ezt lemeccseltétek az alaprajzot az ügyféllel, akkor utána mi következik?
Hát én abban vagyok nagyon erős, mivel nem belső ütész vagyok, hogy én megtanultam az évek során büdzsére tervezni. Most az utóbbi hetekben egy-két fiatal belső ütészt megtalált, akik valamilyen tervezőiskolában tanulnak, hogy hogy kezdjék el a pályájukat. És mondtam, hogy sok olyan projektet láttam, ahol mondjuk az ügyfél megkeresett, hogy oké, de neki már megtervezte valaki ezt a lakást, akkor csak a kivitelezés részében részt vennék el. És ránézek a terve, és megkérdezem, hogy konszignálva vannak mondjuk a belső építészeti elemek, és akkor mond egy összeget, és azt mondom, hogy csak a fürdőszoba több már, hogy aki a tervező asztalnál ült, az figyelembe vett, hogy az ügyfél mit akar, csak nem volt egy visszacsatolás, hogy amit szeretnél, az viszont négyszer annyiba kerül, mint amennyit az egész lakásra
tehát áll. Akkor az az első, hogy ezt a büdzsé témát, ezt így helyre kell tenni, igen. Hogy mivel mi
nekem
férben.
Ez fontos, tehát hogy azért a magyar piac azért nagyon árérzékeny piac, és én mindig azt nézem, hogy még akkor is, ha valaki saját magának, saját használatra épít egy otthont, 5-10 év múlva, ha ezt eladja, akkor ez megtérüljön neki. És abban azért értem a sikereket. Tehát volt olyan ügyfelem, akinek de teljesen felújítottuk a lakást, és annyira jól sikerült, hogy csak megpróbálta hát el tudja adni, és egy fél év múlva eladta a lábtörlővel együtt, tehát mindent ott hagyott, és akkor vette a következőt, ő is egy szintet lépett, és akkor már automatikus volt, hogy engem bíz meg, mert elhitte azt, hogy ha minden.
Hogy ez számít, hogy az értékéhez nagyon is hozzá tud adni.
Igen.
Hogyha szépen van megcsinálva. És akkor oké, kész vagytok a büdzsével, utána mit csinálsz?
Utána mit csinálsz?
Igen.
Hát figyelj, én nem vagyok a látványtervek hív, ez nagyon érdekes, mert és pont erről beszélgettünk erről a fiatal belső építésszel, hogy most mindenki ugye látványtervekre megy. Én még nem láttam olyan lakást, ami pont úgy épült volna meg, mint ami a kezdetben a látványterven van. Úgyhogy ez fontos lehet az ügyfélnek, mert ugye a térérzékelés az más mondjuk, mint egy szakembernek, de én mindig azt mondom, hogy mire én elkészülök a látványtervel, és olyan állapotba hozom, hogy az megmutatható, én az idő alatt körülbelül meg felújítok egy lakást. Tehát, hogy körülbelül az idő alatt felújítok egy lakást. Munkaközi tervek nyilván fontosak, de mondjuk, ha egy olyan megbízás van, ahol tényleg a család ebbe az felújított otthonba fog élni, akkor azért menet közben mindig vannak ötletek. Uh-huh. Ugye, láttam ezt, ja, tetszik az.
De egy ilyen moodboardot, az azt jelenti,
persze,
hogy különböző
moodboard
fotókat
van,
és...
koncepció van, uh-huh. a kell látványterv is van, nyilván, uh-huh. de például a látványterv esetében nagyon sok ugye bútor nem elérhető, uh-huh. amit mondjuk, tehát hogy ott meg lehet csalni a szögekkel, lehet csalni a fényekkel, uh-huh. A munkaközi tervek, viszont azok meg már konkrét tervek.
Uh-huh, uh-huh. És akkor jó, akkor ezek megvannak, és akkor jön az anyagválasztás, gondolom.
Hát vagy mindig van többféle opció. Uh-huh. Ugye most az elmúlt években azért az építőipari árak nagyon felmentek, ami szerintem azt eredményezte, hogy a tervezőnek, vagy a belső építésznek sokkal kreatívabb, költséghatékonyabb megoldásokhoz kell nyúlniuk egész egyszerűen azért, mert a technológia, a technika, a fűtés, uh-huh. a villanyszerelés, a festés, tehát maga a munkadíj az annyira felemelkedett, hogy nekünk kell a másik oldalon ezt kompenzálni, uh-huh. mert nem tudnak egy négyzetméterre több pénzt fordítani. Tehát előkerültek végre az, hogy festett fürdőszobák, uh-huh. mert most már vannak olyan festékek, amik erre alkalmasak. Én nem vagyok annak a híve, hogy hú, akkor menjünk el csempét nézni, mert nem a csempe határoz meg sok mindent. Egyrészt másrészt a gyolcsóbb csempével is nagyobb hatást érsz el, ha már az elején tudod, hogy milyen méretű csempét rapsz a falra, és mondjuk arra kartonozod le a fürdőszobát, tehát nem kell agyon vagdosni a burkolatot, uh-huh. és mondjuk egy falikar az jó helyen van. Én nagyon nagy hangsúlyt fektetek a világítással, nagyon sok lakás túl van világítva, vagy egyfajta világítás típussal próbálják megoldani a világítást. Mindig azt mondom, hogy azért 6 hónapot a sötétségbe élünk, télen más, hogy használod az otthonod, vagy többet vagy otthon, mint mondjuk nyáron. Fontos az, hogy legyenek helyi világítások, tehát asztali lámpa, állólámpa, és nem mindent mondjuk spotokkal, vagy intelligens rendszerrel oldjuk meg, ami most azért nagyon nagy divat. De ha ez a párbeszéd megvan, és a megbízó látja, hogy te erre odafigyelsz, akkor meghallgat, mert nyilván ebben az egész folyamatban ő is nagyon sokat tanul.
Uh-huh. És egyébként neked mi a kedvenc stílusod, hogyha lehet ilyet mondani? Mert azért elég emblematikusak azok az enteriőrök, amiket én láttam tőled, nem olyan nagyon sokat, de azért láttam egy-kettőt élőben, és azért mindegyiken ott van Laura kezenyoma.
Én azt szeretem a színeket, de és az egy nagyon érdekes dolog, hogy a magyar megbízó az nagyon fél a színektől, sőt, nagyon fél a sötét színektől.
És nagyon szeretik a szürkét minden.
És nagyon szeretik a szürkét, és én is nagyon szeretem a szürkét, de a szürkének is nagyon ilyen sok árnyalata van. És nem lehet csak azt mondani, hogy szürke, mert ez a szürke néha barna. Tehát, hogy uh-huh. és télen máshoz fog kinézni ez a szürke, mint nyáron. És igen, ez.
De ha mondjuk, mit tudom én, skandináv, olasz, brit,
hát
Dán,
a skandinávok ugye most nagyon nagy közel? Hatással vannak ránk, és Magyarország az mindig egy követő ország. Ugye uh-huh. azért tömegekbe elkezdtünk utazni, és figyelünk, és látunk, és hogy a kávékultúránkat mondjuk megváltoztatták a skandinávok, vagy hogy most mindenki fehér tornacipőbe jár, ez nyilván leképeződik a belső építészetben, az enteriőrben is. De azért a Dán ikonikus iskolaszékeket nem szeretik a magyarok.
Uh-huh. De te azt szereted legjobban.
Én sok mindent szeretek, nem uh-huh. tudom. Én nyilván majdnem minden enterőr a végén azért eklektikus lesz. Én szeretem, hogyha egy enterőr úgy van kialakítva, hogy tiszteli az építészetet, bármi is legyen az építészet, vagy korrigálja azt, uh-huh. vagy reagál rá, vagy modernizálja, és tükrözi azt, aki benne lakik.
És hogyha már itt vagyunk a gyűjtőben, és ugye itt általában művészetről van szó, de ugye azért érezzük, hogy ez az egész, ez az enteriőr téma milyen szorosan kapcsolódik ehhez a dologhoz, hogy a dizájn, mondjuk tényleg ilyen különlegesebb, értékesebb dizájntárgyak, vagy mondjuk műtárgyak, azok mennyire vannak jelen a munkádban?
Hát én a megbízás elején mindig megkérdezem, hogy mit hoznak. Tehát uh-huh. hozzák a kanapét, vagy van-e bármi, amit főhelyen szeretnének látni, és azért előkerül egy-egy kép, akár csak uh-huh. családi örökségből. És megpróbálom ezt úgy elhelyezni a lakásban, még akkor is, amikor a bútorozásra éppen nem bíznak meg, hogy méltó helye legyen, hogy kiegészítse az enteriőr mondjuk azt a festményt. A dizájntárnyak esetében igen, most divat a dizájnbútor.
Uh-huh. És akkor ezeket...
Igen. Aha, igen. De én azt sem szeretem, ha dizájnbútorral csak bebútorozunk valamit, mert az meg a lelketlen lesz. Tehát, uh-huh. hogy szerintem a
meg kell találni az középutat. Uh-huh.
most már egyre inkább előfordul az, hogy, hogy hú, ezért a nappaliban legyen egy nagy festmény, de ezek általában dekoratív alkotások.
Na, akkor mivel vége a műsoridőnknek, akkor én úgy döntöttem, és remélem Laura is egyetért, hogy ezt a beszélgetést záros határidőn belül folytatjuk, mert körülbelül szerintem a felét se beszéltük ki ezeknek a témáknak.
Hát igen, lehet erről órákat beszélni. Ugye?
Köszönöm szépen, Szanyi Laurával beszélgettem, aki belső építészeti tanácsadó, és átbeszéltük, hogy itt hogyan zajlik egy belső építészeti munka, vagy interior tervezés. Köszönöm szépen, Laura,
én is köszönöm, Kata.
A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.